Drága mennyei atyám, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük azt, hogy elpecsételtél minket a te országodba, a te szellemed által az örök életre. Köszönjük, atyám, hogy ismerhetünk téged, hogy megismerhettünk téged, hogy örök életünk van, amit a te kereszted munkájával megszereztél a számunkra, hogy közösségünk lehet veled. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy ma is tanítasz bennünket, hogy kijelentésnek és bölcsességnek szellemét adsz a te megismerésedben, hogy mi jó gyümölcsöt teremünk a te országodban. Köszönjük, atyám, hogy ez a mai üzenet is épülésünkre van, és köszönjük, atyám, hogy meghallunk mindent, ami tőled van, és elutasítunk mindent, amit nem te adtál nekünk. És kérünk, atyám, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy a kettőt meg tudjuk különböztetni egymástól. Mindenért neked adjuk a hálát, és neked adjuk a dicsőséget a mai napon is, és mindörökön örökké. Amen. Rá is térnék a mai üzenetre, ennek az üzenetnek azt a címet adtam, hogy ne hagyd magad átverni. Nagyon sok a kérdés és nagyon sok a válasz ezekben a napokban, sok a rossz kérdés is, de még több a rossz válasz, ami tévútra viheti az embereket, tévútra viheti a hívőket. Valóban Isten engedte ránk ezt a koronavírust. Isten az emberiséget három részre osztja, nyilván a válaszok is és a kérdések is eképpen alakulnak. Vannak a pogányok, zsidók és Isten gyülekezete, azaz a hívők. Ennek függvényében mindenkinek más a kérdése és nyilván más a válasza is. Az első korintusi levél 18-tól a 20. részig olvassuk, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Mert meg van írva, elveszem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem te bolondsággá tettelje az Isten a világnak a bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességben nem ismerte meg a világ bölcsesség által az Istent, tetszik az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse azokat, akik hisznek. Nézzük meg a pogányok válaszát a kihívásokra. A természetes világi szinten történik a világnak a hozzáállása, csak természetes, materiális megoldásokat keresnek. Gúnyolják Istent, a vallást, Isten gyülekezetét, a hívőket, vádolják Istent, akiben valójában nem is hisznek, hogy most hol van az a szerető Isten, akiben a keresztények hisznek. Az ateisták valójában hívők, hiszen az állításukra semmilyen kézzelfogható materiális magyarázatot nem képesek adni, mindössze egy fejükben lévő üres ideológia, minden valóság alap nélkül. Tehát egy bigott, vallásos ateistát, akinek a hite mögött hitető szellemek állnak, nem tudsz és nem is kell meggyőzni természet fölötti dolgokról, mert állítása szerint csak a látható és bizonyítható dolgokban képes hinni, és azt képes csak valóságnak elfogadni. Természetesen ez alól egy kivétel van, Isten létezése, ehhez nincs semmi szüksége bizonyítékokra, ezt az egy állítását hit alapján is képes magáévá tenni. Tehát az ateista valójában egy hívő, aki a saját hazugságában hisz minden alap és minden bizonyíték nélkül. Ezek az emberek keresik az ok és okozati összefüggéseket természetes szinten. Vannak ugyanúgy kérdéseik és válaszaik, de nem tudják hova helyezni a dolgokat az idő tükrében. Az egyik dolgot mond, a másik az ellenkezőjét. Lényeg az, hogy ha most a világban akarunk jó válaszokat találni, nem vagyunk könnyű helyzetben. A világi ateista emberben valójában az ördög munkálkodik, az ördög játékszerei. Mi hívők azért is imádkozunk, hogy a világ természetes szinten találja meg ennek a vírusnak az ellenszerét, mert Isten szeretné, ha minden ember gyógyult, egészséges lenne, és megszabadulna az ördög elnyomásától. Ez úgy történik meg, ha megosztjuk velük a jó hírt. Maga Jézus is szolgált a pogányok felé, ugye lásd a kafarnaumi századost, vagy a kananeus asszonyt, aki a lányáért ment imádságért Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a lányát. Mint látjuk, a világi embernek vannak esélyei, ha hallják az evangéliumot, hívőkké lehetnek. De itt van a következő nagy csoport, a vallásosok csoportja. Az első Korintus 1.21-től azt olvassuk, mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek, mi pedig a Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet, zsidóknak ugyan botránkozás, görögöknek pedig botránkozást. A görögöknek bolondságot, tehát a görögök alatt Isten a pogányokat érti. A vallás szintén hamis válaszokat ad a jelen kihívásokra, ugyanúgy, mint a pogányok. Sőt, még a pogányokat tálok alatt viszi Istentől, mert nem Jézus, hanem a vallás hangján akarja őket megszólítani. A vallásosok ugyan állítják, hogy Jézusban hisznek, de nem Jézus hangján beszélnek. Ítéletről, világvégéről, Isten haragjáról beszélnek, és nem Isten szeretetéről, Isten kedvezéséről, nem a kegyelemről szólnak az emberekhez. Sok vallásos úgy érzi, hogy na most eljött az ő ideje, és lehet a világnak a fejére olvasni a bűneit. Lehet kárhoztatni őket. Már Jézus földi szolgálatában is bizonyságot nyert, hogy a vallás az rosszabb, vallásos gondolkodású ember az rosszabb, mint a pogány, mert ugyanúgy nincs élő kapcsolata Istennel, de bízik és dicsekszik a saját teljesítményével, cselekedetével. Rosszabb, mint a világ. A római levél 2.24-ben olvassuk, mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írtva. Mert dogmákban, emberi rendelésekben, istentelen ideológiákban van a hite, és nem Isten beszéde alapján beszélnek. Hazugságokban hisznek legtöbben. Ez ma ugyanúgy jelen van, mint 2000 évvel ezelőtt. Ugyanúgy szidják a kormányt, az ország vezetőit, a pogányokat, egymást, mint a pogányok is teszik. Politikai sárdobálásban vesznek részt. Vajon ez Isten hangja? Jézus is így tette? Erre fognak majd Istenhez jönni a pogányok? Vagy csak képmutatónak tartják majd az ilyen embereket? Ezen el lehet gondolkodni. Erre mit mond a világ? Csak azt mondják, hogy te sem vagy jobb nálam. És sajnos tudod mit? Igazuk van. A világ legalább ugye keres valamilyen megoldást, keresi a maga módján a dolgokra a válaszokat, de kárhoztatással, képmutatással csak pusztítani és rombolni tudunk, nem pedig építeni. Az előző két csoport még a harmadik csoportot, a hívőket is összezavarja. Isten gyülekezete az nem más, mint a krisztusi ember, aki Krisztusban újjászülettek. Az 1 Korintus 1.24-ben olvassuk azt, hogy ám de maguknak az elhívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust Istennek erejét és Istennek a bölcsességét. A 25-ös vers azt mondja, mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Ám de maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát, Istennek a bölcsességét jelenti mindez. Ellentétben az előző két csoporttal, mi nem ideológiákban, nem vallásban, hanem egy élő, feltámadt személyben, Jézus Krisztusban hiszünk, aki által össze vagyunk kapcsolva Istennel. Az Efészusi Levél 2. rész 5. 6. igeverse a következőket mondja, mert kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, mert kegyelemből tartattatok meg, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Mi Jézussal egy természet feletti helyre ültettünk. Az ördög szeretne lerángatni a természetes szintre. Természetesen a természeti szinten is meg kell állni a helyünket, és meg kell tenni a helyes dolgokat, de a mi feladatunk az, hogy az embereknek megmutassuk a természet felettét, ami a vonal felett van, amit maga Jézus mutatott meg nekünk. Ne hagyd, hogy az ördög a természetes sikra vigyen. Dimenzióváltás történt. Ő által vitt a szerelmes fiának az országában. Kijelentést kell vennünk erről a dologról. A Krisztusban kapott hatalmunkról, a Szent Szellem erejéről, hiszen a Szent Szellemet megkaptuk Istentől. Nézzük az igét, nagyon jól ismerjük a Kolosszai 1.13-at, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának az országába. A 14-es vers pedig azt mondja, akiben valami váltságunk az ő vére által a bűneinknek az eltörlése. Nagyon fontos, nekünk megbocsátatott. Megdöbbentő, megtévesztő, eretnek, istentelen állításokat lehet hallani, még szolgálóktól, pásztoroktól is, mert belekerült a világi és a vallásos gondolkodás Krisztus testébe. Néhány példa. Isten akarata ez a koronavírus, mert Isten engedte meg, sőt, Isten küldte ránk büntetésül, mert Isten engedélye nélkül semmi nem történik itt a Földön. Az egyikük azt állította, hogy Istennek üzenete van ezzel a vírussal. A másikuk azt mondta, Istennek, Isten tükröt tart a vírussal elénk. Isten ítélete van a világon. Isten nem adott garanciát a gyógyulásra, hogy a Biblia sehol nem garantálja a gyógyulást. Akkor vannak a proféciák, ugye van, aki pontosan tudja a koronavírusnak a végét. Akkor vannak olyan felhívások, ha elkezdünk böjtölni, imádkozni, akkor majd Isten leveszi rólunk ezt az átkot. Tehát semmi nem áll messzebb az igazságtól, mint ezek az állítások. Most megnézünk ezek közül néhányat, és szeretném előttetek az igazságot, a Biblia igazságát ezzel kapcsolatban felfedni, nem az enyémet. Hát Isten akarata ez a koronavírus, mert Isten engedte meg, sőt Isten küldte ránk büntetésül. Mert Isten engedélye nélkül semmi nem történik itt a Földön, ugye történik az ilyen állítás. Isten engedte meg, mivel az embernek szabad akaratot adott, azóta Istennek csak egyetlen egy pecsétje van, engedélyezve. Azt csinálsz, amit akarsz, a következménye is nyilván a tiéd. Jézus korában a lepra volt a járvány. Jézus egy leprásért imádkozott, miután befejezte a hegyi beszédet, lejött a hegyről és találkozott egy leprással. Nézzük ezt meg a Máté evangélium 8. részében. Kezdjük az első résztől. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követi őt. És ime, eljövén egy bélpoklos, leborult előtte mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét megilleti őt Jézus mondván, akarom, tisztulj meg, és azonnal eltisztult annak a poklossága. És mondani ki Jézus, megláss, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magad a papnak, és vidd fel az ajándékodat, amelyet Mózes rendelt bizonyságul nékik. Tehát itt Jézus szolgált ez felé a leprás felé, és meggyógyította őt. Abban a korban is volt járvány, abban a korban is voltak betegségek. A lepra az egy olyan baktérium volt, ami hasonlít a tuberkulózis, a TBC baktériumához. És akkor is el voltak különítve ezek az emberek. Tehát ezek az emberek akkor sem mehettek be az egészségesek közé, azért, mert ilyen módon is ő törvényt tiltotta meg, a Mózes könyvében pontosan írva van a betegekről, a leprásokról, hogy hogyan kell őket elkülöníteni. Ezt a mózesi törvény pontosan szabályozta, és azt is szabályozta, hogy a tisztulási folyamatnak hogyan kell végbe menni. Végül is ott a paphoz kellett fölmenni Jeruzsálembe, és a pap vizsgálta meg, és a pap állította ki neki azt a bizonyítványt, hogy újra egészséges, és most már az egészséges emberek közé mehet. Sőt, a törvény arról is beszámol, hogy ha valaki egy leprást megérint, az ő is tisztátalannak számít. Tehát ez nem volt egy rizikómentes cselekedet, mert ha ez kitudódik, hogy Jézus egy leprást megérintett, akkor a törvény szerint Jézusnak föl kellett volna menni Jeruzsálembe, és részt kellett volna venni ezen a 8 napos tisztulási ceremónián. Na most itt fölmerül egy kérdés, hogy ha Jézus meg tudta gyógyítani a leprásokat, akkor miért nem ment be oda az elkülönített lepra telepre, ahol ezek az emberek el voltak különítve? De Jézus, amikor elment Názáretben, ott sem tudott mindenkit meggyógyítani. És ugye azokra a kérdésekre is szeretnék most itt válaszolni, hogy miért nem gyógyul meg mindenki? Nem azért, mert Jézus nem szerezte meg a gyógyulást minden ember számára. De mi van akkor, hogyha valaki nem hisz? Nagyon sokan keverik össze a hitet a vágyakozással. Ugyanígy van ez az imádsággal is. Nagyon sokan mondják, hogy hát egész éjszaka imádkoztam. De nem imádkoztál egész éjszaka, hanem leginkább egész éjszaka aggódtál. olyan dolgokért, amit már Isten megszerzett, valójában nem is kell imádkozni, azért csak hálát kell adni, meg kell köszönni, és a hitünk által birtokba kell venni. Tehát visszatérve ide a leprás esetére, Jézus miért nem ment be a lepratelepre, és miért nem imádkozott minden leprásért? Mert valószínű, hogy nem járt volna eredménnyel. Nem azért nem járt volna eredménnyel, mert Jézus nem tudta meggyógyítani a leprát, hanem azért, mert azoknak az embereknek erre nem volt fogadó kész hite. Ezt látjuk Názáretben is, amikor Jézus elment a saját szülő falujába, és nem hittek benne. Maga Isten látogatta meg őket, de az ő hitetlenségük egyszerűen megakadályozta Istennek az erejét. Ma ugyanez a helyzet. A hitetlenség az ugyanúgy leblokkolja Isten erejét. Ugyanúgy nem tud Isten ereje felszabadulni. Ugyanúgy történnek a dolgok ma is, mint 2000 évvel ezelőtt. Ettől függetlenül Jézus minden ember számára megszerezte a gyógyulást, és kifizette az árat minden ember gyógyulásáért. Ez tény. A mi dolgunk az, hogy birtokba vegyük. Magyarul ez nem Istenen múlik. Nem mondta a leprásnak, hogy azért kaptad ezt, mert Isten leprával akar neked üzenni. Jézus nem kérdezte soha, hogy miért engedte Isten. Jézus szájából soha nem hangzott el ilyen kérdés. És soha nem hangzott el ilyen állítás sem. Isten akarta, hogy Ádám elbukjon? Nem. Isten akarta, hogy Ádám beteg legyen? A válasz nem. Isten akarta, hogy egészséges maradjon és élvezze a teremtés minden áldását? Igen, Isten akarta. Akkor a nagy kérdés az, hogy valóban Isten akarata szerint történik itt minden a Földön? Bár úgy lenne. De sajnos nem így van. Semmi sem nagyobb hazugság, mint az, hogy a Földön minden Isten akarata és az ő egyetértése szerint történik. Az ördög ezt a hazugságot azért hitette el az emberekkel, hogy Istent vádolhassa azokért a gonoszságokért, amit ő saját maga tesz itt a Földön és az emberekkel. Amikor Jézus gyógyított, Isten akarata ellen imádkozott. A János Evangélium 10.10-et nagyon jól ismerjük, mert a tolvaj az nem egyébért jön, hanem hogy jöjjön, lopjon és pusztítson, én pedig azért jöttem, hogy életük legyen és hogy bővölködjenek. Jézus világosan szembeállította Isten munkáját és az ördög munkájával. A Lukács 13-ban egy meggörbett asszonyért imádkozott Jézus. Azt mondja, hogy a sátán betegítette meg. Az apostolok cselekedetei 10. rész 38-ban olvassuk a következőt, tehát nézzük a Bibliát. Azt mondja, a názáreti Jézust mindkenné föl őt az Isten szent szellemmel, erővel, aki széjjel járt jót tévén, meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ővele. Még mindig sok keresztény van, aki nem hisz a gyógyulásban. Aki nem hiszi, hogy Isten akarata az, hogy az emberek gyógyultak legyenek. Úgy gondolják, hogy Isten azt akarja, hogy az emberek szenvedjenek, hogy Istennek az a célja, hogy az embereket megbüntesse. Nézzük meg a Máté Evangélium 10. részét. Tehát maga Jézus szolgált a betegek fele, szolgált az emberek fele. A Máté 10-ben azt olvassuk, hogy Jézus előszólítaná 12 tanítványt, hatalmat ad nekik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. A kérdés, hogy ma megvan-e ugyanez a hatalmunk, amit Jézus a 12 tanítványának adott. Itt fel vannak sorolva a tanítványok neveik, de nézzük az 5. résztől. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és megparancsolta nekik, mondván, a pogányok útjára ne menjetek, és a szamaritánusok városába ne menjetek be. Miért adott nekik ilyen parancsolatot? Mert akkor még nem történt meg a megváltás. Még nem volt kifizetve az ár az elveszett emberekért. Hanem menjetek inkább Izrael házának eltévejedett juhaihoz. Elmenvén pedig prédikáljátok, mondván, elközelgett a menny királysága. Nézzük, hogy ha elközelgett a menny királysága, akkor milyen jelenségei lesznek ennek. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Aztán később olvassuk a Lukács evangélium 10. részében, hogy kiküldött 70 tanítványt Jézus. Ugyanezzel bízta meg. Most nem megyünk oda, nem fogjuk ezt megnézni. De a gyógyulás, a betegségtől való szabadulás igenis hozzátartozik Isten királyságának a rendszeréhez. A Máté evangélium 11. részében olvasunk, hogy Keresztelő János ugye börtönben volt, és a 11. résznél a következőt olvassuk. Lőn, amikor elvégezte Jézus a 12 tanítványnak adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson, prédikáljon azoknak a városaiba. János pedig, amikor meghallott a fogságban hogy a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül. Mondanék, te vagy-e, aki eljövendő, most, vagy most mást várunk. És még Keresztelő János is elbizonytalanodott, hogy vajon ő a Krisztus, holott Isten rajta keresztül jelentette ki. Ő volt az előhírnöke a Messiásnak. Ő jelentette ki, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És Jézus hogyan válaszolt neki? És felelővé Jézus mondanék, menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És áldott, aki én bennem meg nem botránkozik. Ez volt Jézus válasza, hogy igenis, ő a megváltó, ő a szabadító, és ő azért jött, hogy szabaddá tegye az embereket. Nem azért, hogy megbetegítse, nem azért, hogy vírus küldjön rájuk, és nem azért, hogy ilyen módon tartson tükröt az emberek elé, mert a koronavírus járványban majd meg fogjuk látni magunkat. Úgyhogy oda is lapozom a Bibliámat, és megnézzük. Jakab 1.22. Az igének pedig cselekvői legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki a tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényében és meg is marad abban, az nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, áldott lesz a cselekedeteiben. János első levele, 3. rész, 8. igevers. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad az ő magja, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei, akik nem az igazságot cselekszi, és egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyafiát. Isten szereti a gyermekeit. Isten azért küldte el az egyszülött fiát, hogy az ördög munkáit lerontsa. Nem azért, hogy az ördög által üzenjen nekünk vírusokkal. Isten azért adta a Szent Szellemet, hogy mi Isten szelleme által itt a Földön Isten képviseljük. Nézzük az 1 János 4.4-től. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki e világban van. Isten azt mondja, hogy mi már legyőztük azokat. Mert ki van bennünk? Isten lakik bennünk, Isten temploma vagyunk, Isten szelleme lakozik bennünk. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, hallgat reánk. Aki nincs az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazság szellemét és a tévejgés szellemét. Hálát adunk Istennek az ő igéjéért, és hálát adunk az ő erejéért. Hálát adunk azért a hatalomért, amivel Isten fölruházta az ő gyermekeit, hogy minden helyzetben, minden időben győzelemre tudjanak jutni. Nézzük meg egy történetet, hogy Jézus hogy állt ahhoz a kérdéshez, amikor a tanítványok ítéletet akartak hozni a pogányokra, ítéletet akartak hozni az elveszettekre. A Lukács evangélium 9. rész 51-es ige versétől kezdve. Mikor elközelgette, hogy felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. És követeket küldött az ő orcája előtt, és azok elmenvén bemennének egy szamáritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek. De nem fogadták be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe megy vala. Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János mondának: Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből is, emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett? Mert látjuk a történetet, azt tudjuk, amikor Izrael és Júda ketté vált, a szamáriaiak és a júdeaiak nem voltak onnantól kezdve jó kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy Szamária az a bálványimádásnak a központja volt, Jezabel és Ahab királynak az idejében. Tehát nem igazán voltak jó kapcsolatban, és itt Jézus ahhoz, hogy el tudjon menni Judeából Jeruzsálembe, ahhoz át kellett menni ezen a pogány földön. És senkit nem láttak jó szemmel, aki zsidó létére Szamárián keresztül ment, ezért egyszerűen Jézusnak, mivel hogy zsidó volt, nem adtak neki szállást. Nézd meg a tanítványoknak a hozzáállását. Mi jutott a tanítványok eszében? Ne felejtsétek el, hogy ők a törvény alatt éltek előtte, és a törvény rendszer alatt történt ez is. Ők tudják, megszokták azt, hogy a törvénynek ott van az ítélete, a törvény belemtartása az ítéletet mond maga után. Ezért gondolták a tanítványok, hogy na most akkor kézbe veszük a helyzetet, és most úgy csinálunk, mint Illés, leimádkozzuk a tüzet, és ítéletet hozunk Szamária népére. Ma ugyanígy beszél némelyik keresztény, de nézd meg Jézus válaszát. Nézd meg, hogy Jézus mit mondott ezeknek az embereknek, mit mondott a saját tanítványainak. De Jézus megfordulván, megdorgálá őket mondván: nem tudjátok, mi némű szellem van ti bennetek? Jézusnak nagyon nem tetszett a tanítványoknak az ötlete, és nagyon nem helyeselte, sőt, nagyon-nagyon megfette őket, amikor ítéletet akartak kiabálni a világra, a pogány népekre. És Jézus itt is válaszol ebben az esetben, mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek életét. Tehát most is elmondom, nem azért jött a koronavírus, mert Isten küldte. Isten nem akarja elveszíteni sem a pogányokat, sem a keresztényeket. Hanem miért jött? Hanem hogy megmentse, elmentek azért egy másik faluban. Tehát ez a történet is nagyon jó példázza, hogy teljesen hibás a kárhoztató hozzáállás, mert Isten nem azért küldte el a fiát, hogy kárhoztassa a világot. Nem Isten küldte ránk a vírust. De a legfontosabb, ami azt gondolom, hogy az összes kérdésre válasz, Jézus elmondta a legfőbb program beszédét az első alkalommal, amikor prédikált. Ezt a Lukács evangélium 4. részének a 18-as fejezetében olvassuk, Lukács 4:18. Ami azt mondja, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek a megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, az ő kegyelmének az esztendejét. Jézus világossá tette az ő eljövetelének a célját. Itt az Ézsaiás proféta könyvének a 61. fejezetét idézte, de nem mondta végig. Azt a részt elhagyta az Úr, hogy a bosszú állásának alapját. Az eredetiben ugyanis ez van. Jézus nem büntetni, bosszulni jött, hanem hogy megmeneküljön a világ általa. A János 3:17-ben olvassuk, mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Még mindig a kegyelem korszakában vagyunk. Amíg ez a korszak le nem jár, addig Isten nem ítéli meg a világot. A Biblia az Új Szövetségben 7 fontos ítéletről beszél. Most nem fogjuk ezt végigvenni, csak az elsőről szeretnék beszélni. Erről majd hamarosan fogok készíteni akár rövidebb tanításokat, mert nagyon fontos, hiszen sokan nem tudják megkülönböztetni az ítéleteket, sőt az ítéleteknek az időrendjét. Az első ítélet az a Krisztusban lévők ítélete történt a kereszten. A János Evangélium 12. rész 31-es igeversében olvassuk, hogy most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme. Ez az ítélet Jézus Krisztusra vonatkozik, aki a hívők bűneit hordozta, amelyek Jézus Krisztus személyénben megítéltettek, még amikor ő felemeltetett a keresztre. Az eredmény a Krisztus számára a halál, a hívő számára pedig a megigazulás volt. Aki soha nem kerülhet újra ítéletre. A János 5.24 a következőket mondja. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. A Római Levél 5. rész 9-es igeversében pedig azt olvassuk, minek utána most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a haragtól ő általa. Istennek üzenete van ezzel a vírussal? A zsidókhoz írt levél első két fejezete a következőt állítja. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajlan az atyák és a proféták által, ez utolsó időben szólott nekünk a fia által. Aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Isten az ő igéje által szól az emberekhez, és a Szent Szellem vezet bennünket. Isten a Szent Szellemet azért adta, hogy általa elvezet bennünket minden igazságra. Isten nem üzen az ördöggel, és nem üzen a vírusokkal. Isten nem betegséggel tanít bennünket, Isten meggyógyít minket a betegségből. A Biblia ezt tanítja. Sőt, már meggyógyított. A következő hamis állítást is nézzük. Isten nem adott garanciát a gyógyulásra a Bibliába. Sehol nem garantálja a gyógyulást. Elhangzanak ilyen állítások is. Ez egyszerűen azt állítja, hogy az üdvösségünk nem garantált. Ez azt állítja, hogy Jézus keresztjének a munkája nem garancia az üdvösségre. Arra viszont valóban nincs garancia, hogy mindenki elfogadja, amit Jézus már elvégzett érte a kereszten. De ettől még Jézus kifizette az árat. Hogy valaki átveszi, vagy nem, az a saját döntése. Az ige azt tanítja, hogy az ő sebeiben már meggyógyultunk. Ez egy elvégzett dolog. Ez nem garancia, hanem ez tény. Ez tény. Ha elfogadod, garantáltan a tiéd. Ha nem, az is a tiéd. Erre Jézus a garancia, és az ő kifolyt vére, és az ő kifolyt vére pecsételte le ezt a garancia levélen. Ettől nagyobb garanciát én nem ismerek. Nem mi szerezzük meg a gyógyulásunkat, azt Jézus szerezte meg a számunkra. A hit csak elfogadja az igazságot. Az üdvösség szó jelentéséről egy korábbi videóban már beszéltem, görögül a szodzó. Még egyszer elmondom, az megtartást jelent az életben, megmentést, megszabadítást jelent, kiszabadítást jelent, amit már Jézus elvégzett az üdvösségünk megszerzésekor. Meggyógyított bennünket, meg fog őrizni bennünket, biztonságba helyez bennünket, biztonságba is tart bennünket, ismerve a 91-es Zsoltárt is. Meggyógyul, életben marad, tovább él, megmenekül, megszabadul, épségben marad. Ezek nem ígérgetések, nem hitegetések. Szerencsésen megérkezik, ez is az egyik jelentése, vagy éppen, hogy egészséges, sikeres. Amiről nem sokan és nem sokat beszélnek Istennek az emberei, az a mennyei erő, amivel mi felruháztattunk. Amire szinte biztos garancia van, hogy az ördög meg fog támadni. Isten pedig azt mondta, hogy álljunk ellen. Tehát mit jelent ez a számunkra? Az, hogy ellen tudunk állni. Isten mondta, ha az ő szava neked nem garancia, akkor valóban nincsen semmilyen garanciád. Viszont garantáltan le fogsz győzedni. Állj már végre a sarkadra. Álljunk a sarkunkra. Vagy mi futunk el az ördög elől, ebben is te döntesz, vagy csak Istenre fogod utána, hogy Isten okozta ezt. Ő azt is megengedi, hogy vereséget szenvedj, ha te úgy döntesz. Isten ráteszi a pecsétet, hogy jóvá hagyva, ha te így akarod. Isten nem így szeretné, de ő nem lépi át a te szabad akaratodat. Isten akarata világos a Bibliában. Ezért adta a hatalmat neked ahhoz, hogy győzz, vagy ha akarod, akár vesztes életet is élhetsz. Majd a bőrtel és az imával ráveszünk Istent, hogy távolítsa el az árkot. Hát ez egy újabb hazugság. A böjt nem veszi rá Istent semmire. A böjt nagyon hasznos dolog, de nem erre van. Jézus nem azért böjtölt, nem azért ment ki a pusztába, hogy Istent rávegye valamire. Ez egy hatalmas tévedés és egy hamis megközelítés. A böjt arra van, hogy a test alávetettségben maradjon, ott tartsuk, hogy szellemben megerősödjünk. Jézus is szellemben megerősödve jött ki a böjt után a pusztából. Már több időkorszak lezárult. Jelenleg a kegyelem időkorszakában vagyunk még mindig. Jézus testét már összetörték, Jézus testét már meggyötörték. Még egyszer nem kell őt megítélni. Ha az ördög megtámad és végtelen vagy, arról nem Isten tehet. Az ördög keresi, kit nyeljen el, olvassuk Péter levelében. Tehát akkor mit jelent ez? Az, hogy nem tud mindenkit elnyelni. Az Úr azt mondja, hogy te állj ellen. Ha te nem teszed, akkor ne Isten dokold. Isten nem fogja megtenni helyetted, mert lusta voltál felöltözködni az ő erejébe. És egyikünk sem okolhatja ezért Isten. Ugye az Efézusi Levél 6. részében olvassuk a 10. verstől, hogy végezetére atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Az ördögnek nincs ereje. Isten megfosztotta őt az erejétől. Isten fogja megtenni helyettünk? Kinek kell lesz megtenni? Kérjük meg Istent, hogy tegye meg helyettünk? Erről beszél az igevers? Nem ezt tanítja az írás. Ha mesztelenül kimész a mínusz 30 fokba és megfázol, vagy megfagysz, azért nem, Isten a felelős. Ez a te döntésed volt. Fel kell öltöznünk az ő igéjét magunkra, Isten Ádámnak is elmondta, hogy őrizze a kertet, mert van egy ellensége. Isten ma is elmondja, hogy öltözködjünk fel az ő erejében, az ő igéjében, és álljunk ellen, mert van egy ellenségünk. Nem azt mondta, hogy add meg magad? Hát majd, ahogy Isten akarja. Az ördög elhitette veled, hogy ez a vírus Isten ítélete rajtad és a világon. Ha te nem vagy felöltözve, akkor ne Istent okold. Az ördög a hamis vallással, a kárhoztatással, a megtévesztéssel megszerzi az embereknek a hitét, és már is csapdában kerülnek az emberek, ráadásul Istent okolják a rossz történésekért. Az ördög pontosan ezt szeretné elhitetni velünk. A farizeusok is pontosan ezt hitték, ebbe hittek. Nem hitték Istennek a szeretetét, nem hitték Istennek a jóságát. Elutasították a kegyelmet, ahogy ma is teszik. Ezért nem is részesedtek belőle. Nem kaptak gyógyulást, szabadulást. Maradtak az átok alatt, ami a saját teljesítésükkel ugye elérhető volt. Krisztus már megváltott az átok alól. Erre és ennyire elegendő csupán az embereknek az önmegigazulása is a vallás. Nincs arra ígéretünk, hogy nem kaphatjuk el a bajt. Egy keresztény mindent megkaphat, amit csak akar. Mi csak sáfárai vagyunk Isten dolgainak. A kősziklára épített ház az nem omlik össze, mint Jézus a hegyi beszédében mondja. A hamis magabiztosság pedig tönkreteszi az embert. Olyan állítás, hanem Istentől jött egy üzenet, érdemes elgondolkodni rajta. Ilyen üzenetet is hallottunk. Egy tükörhelyzet, amiben meglátjuk, hogy kik is vagyunk. A mi tükrünk az Isten igéje. Hol is tartunk valójában? Miben hiszünk valójában? Ezt pont a vírus fogja megmutatni. Nagyon fontos, nem Istentől származik a vírus, de ő engedte meg. Ha nem tőle van, akkor miért engedte volna meg? És ha megengedte, akkor keresni kell, mondják, hogy mi lehet ebben a jó akarat. Ez nem Isteni jó akarata, hanem ez az ördögnek a gonoszsága. Az ördög pusztítása. Ebben nincs semmi jó akarat, ebben nem lehet semmi jó akaratot keresni, hiszen az ördögtől van. Az Úrnak, mint mondtam, egy bélyegzője van, és az van ráírva, hogy jóvá hagyva. Nem csak hatalmat kaptunk, hanem az ő erejét is, a Szent Szellem erejét, akivel Jézus is szolgált itt a Földön. Mikor derülnek ki a gyengeségeink? Amikor jön a kísértés, jön a próba. Az ördög szeretné elhitetni velünk, hogy Isten engedte, mert Isten elítél, és Isten nem szeret téged. Azért, hogy ne tegyél semmit az ördög ellen. Ha meg ez Isten akarata, akkor miért imádkozol Isten akarata ellen? Nagy káosz, nagy ellentmondás van a fejekben. Az összezavarodottság. Az ördög meg fog rostálni benneteket, mondta Jézus Péternek. De én imádkozom, hogy el ne fogjon a te hited. Mi nem a hitünkkel, hanem Jézussal dicsekszünk. Ha magunkkal dicsekszünk, akkor magunkra akarjuk a figyelmet irányítani, de Jézus nem ezért küldött bennünket, hanem mi Jézusra kell, hogy irányítsuk az embereknek a figyelmét. Abba kell, hogy higgyünk, amit ő tett, nem a mi teljesítésünkben. Őt kell keresni, nem a gyógyulást, nem az áldást, hanem őt magát kell keresni. Az ő országát és az ő igazságát keressük először. Ne a mammont, ne az áldásokat, mert ez egy csapda. Jézus nem olvasta a világ fejére a bűneit. Nem ilyen módon nyerte meg a bűnösöket. Most nem a bosszúállásnak a napja, hanem Isten kegyelmének a napja van. Adjunk hálát Istennek mindazért, amit elvégzett értünk. És köszönjük az ő kegyelmét. Köszönjük mindazt, amit megtett értünk, mert ezt mind mi értünk végezte el. Tehát nagyon figyeljetek oda, hogy mi az, amit elfogadtok igazságnak. Tudom, hogy sokfele szörföztök a neten, sok mindent, sok mindenkit meghallgattok, de nekünk egy igazságot kell elfogadnunk, amit Isten igéje mond. Mert amit olvastuk az elején, az első korintusi levélben, hogy az Isten beszéde, az Isten igazsága, ugyan bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. Nekünk Isten igéjébe kell táplálkozni, Isten igéjének az erejébe kell fölöltöznünk. Jézus elküldte a Szent Szellemet. Egy héttel vagyunk húsvét előtt, a világ legnagyobb ünnepe előtt, amikor megtörtént a legnagyobb dolog a világon, megtörtént a feltámadás, és Krisztusban megtörtént a mi feltámadásunk is. És mi vele együtt ültettünk a mennyei helyekre. Minket nem szabad, hogy az ördög lehángasson a természetes szintre, mert ez a természetes szint a sátánnak a játszótere, és legyőzötté válhatunk. Azt mondja Jézus, hogy az odafent valókat keressétek. Világos az ige, hogy mondja Jézus, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindez megadatik néktek. Nekünk hatalmat adott Isten, hogy vele együtt uralkodjunk. És bizodalmunk van az ítélet napjához is, amint a János első levele, János 4.17-ben mondja, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. Krisztus már megítéltetett. Krisztusban mi is megítéltettünk. És nincs már ítéletünk. Járványok mindig voltak, vannak és lesznek. Jézus beszél erről a Máté evangélium 24. része, az egy 2000 évet átfogó profécia. Jézus elmondja a Máté 24-ben, a Lukács 21-ben, és ha jól tudom, és még a vele párhuzamos, igen, talán a Márk 13. A lényeg az, hogy ez egy 2000 évet átívelő profécia. Még nincs itt az Antikrisztus. Még nincs itt az ítélet. Lesz majd a világnak ítélete, de jelenleg a kegyelem korszaka van. És Isten azt akarja, hogy a világot, a pogányokat nyerjük meg a Jézus Krisztus számára, akik Isten nélkül valók, akik nem ismerik Istent. Most pedig azokhoz szeretnék szólni, akiknek még nincs személyes kapcsolatuk Istennel, akik még nem fogadták be Jézus Krisztust a szívükben. Jézus beszélgetett egy vallásos emberrel, Nikodémusnak hívták az illetőt, a zsidó nép tanítója volt, és Nikodémus azt mondta Jézusnak, hogy hát én tudom, hogy te Istentől jöttél tanítóul. Igen, a vallás, a világ az tud Jézusról. De mit mondott neki Jézus? Az, hogy te tudsz rólam, az, hogy te hallottál rólam, az, hogy te ismersz tőlem egy-két mondatot, ez téged nem fog megmenteni. Tehát Jézus nem is válaszolt Nikodémusnak erre a kérdésére, hogy ő mit tud, hanem Jézus egyszerűen csak annyit mondott neki, ha újonnan nem születtek, nem mehettek be Isten országába. Nikodémus meglepte a választ, mert nem tudott mit kezdeni az újjászületéssel, és ő a testnek az újjászületésére gondolt. De Jézus világossá tette, hogy nem erről van szó, mert hogyha nem születtek újjá szellemtől és víztől, akkor nem mehettek be Isten országába. Mit jelent a szellem? Az Isten szelleme, aki újjáteremti a bensőnket, mi a víz ebben az esetben? A víz az három dolgot is jelenthet a Bibliában. Az lehet a természetes víz, lehet Isten igéje, és lehet a Szent Szellem, de leginkább a Szent Szellem és az ige együtt, ez a felkent ige. Mit jelent az, hogy az igétől születünk újjá? Ez annyit jelent, hogy meghalljuk Isten igéjét. Isten bizonyságot tesz a szelleme által a mi szellemünknek, igen, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy Jézus Isten fia. Ez egy kijelentés a bensőnkben. És erről a hitünkről, a szánkkal kell megvallást tenni. Tehát ez jelenti, hogy új teremtések vagyunk, ez nem a fizikai újra születést jelenti, a reinkarnációt, ahogy néhányan hiszik, gondolják. Ez a belső emberünk, a valódi emberünk, a szellemünknek az újjá teremtése. És a II. Korintuszi levél 5. rész 17-es igeverse pontosan ezt írja le itt az igében. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Azt mondja, hogy elmúltak a régiek. Mi az a régi, ami elmúlt? A belső bukott ádámi bűnös ember, bűnös természet meghal. Meghal Krisztussal, amikor kimondjuk, hogy hiszük, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. Mindez pedig Istentől van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, aki nékünk adta a békéltetésnek a szolgálatát. Mi Krisztusban meghaltunk, és mindez Istentől van. Isten megbékéltette magával a világot. Tehát még egyszer, Isten nem kárhoztatja, Isten nem ítéli a világot. Nyitva van a bárka ajtaja, bárki szabadon jöhet Istenhez. Mivel, hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, reánk bízta a békéltetésnek az igéjét. Tehát mit kell nekünk hirdetni itt a Földön? Ítéletet, Isten haragját, fejbe kell vernünk a világot a bűneinkkel. Jézus ezt tette, amikor oda mentek hozzá a bűnösök, a prostituáltak, a vámosok, fejükre olvasta a bűneiket? Nem, miről beszélt neki? Isten szeretetéről, mert Isten szeretete az, ami megtérésre indítja az embereket. Krisztusért járván tehát követségben. Mi vagyunk Istennek a követei, mi vagyunk a Földön itt Istennek a nagykövetei. Mi nekünk nem vallásos dogmákat kell képviselnünk itt a Földön, meg ideológiákat, hanem mi egy személyt képviselünk itt a Földön. Mindannyian. Tehát ez, hogy Jézus Krisztusért járván, tehát követségbe, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérjük, hogy béküljetek meg Istennel. Mi Isten igéjét tolmácsoljuk nektek, mi csak átadjuk Isten üzenetét. Nincs jogunk Jézus nevében a saját ostoba gondolatainkat fröcskölni a világnak. Mi Isten üzenetét kell, hogy átadjuk az embereknek. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnítette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kik vagyunk mi Krisztusban? Isten igazsága. Egy igaz ember pedig miért ítélne meg Isten? Mi már megítéltettünk vele együtt a kereszten. Vele együtt meghaltunk, vele együtt feltámadtunk. Amint mondja az Efézusi levél 2. rész 8-as igeverse, mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal. Egyszerűen elhisszük, amit Jézus Krisztus megtett, értünk. Mi ő benne hiszünk, nem magunkba hiszünk. A mi saját magunkba vetett hitünk, az nem tart meg bennünket. Mi az ő munkájába tesszük oda a hitünket. És ez az a hit, amely örök életet ad mindannyiunk számára. Hogyan tudunk bekerülni akkor Isten országába? Nagyon egyszerű. Erről a hitünkről, erről a belső meggyőződésünkről, amit Isten kijelentett az ő szellem által a belsőnkbe, hogy ez az igazság, ezt az igazságot megvalljuk a szánkkal. A Római Levél 10. rész 9-es 10-es igeverse mondja ezt, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, nem a hitedről, az Úr Jézusról, és hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Kiben hiszünk mi? Egy személyben, nem egy vallásban, nem egy ideológiában, egy személyben. És mi pedig azt hiszük róla, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. És ő minket vele együtt feltámasztott. Ezt olvastam az előbb az Efézusi levélben is. Vele együtt ültetett föl a mennyei helyekre. Tehát még egyszer. Mert ha te száddal vallást teszed az Úr Jézus Krisztusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz, megtartatod, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Két dolog szükséges, hogy a szívünkből higgyük azt, amit Jézus elvégzett, és ezt a hitet megvalljuk a szánkkal. Azt mondja az írás, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Isten mindenkit hazavár. Az Atya mindenkit hazavár. Bennünket, hívőket pedig azért küldött, hogy hívjuk haza az ő elveszett gyermekeit. Mondjuk el nekik, hogy Isten már megbocsátotta, Isten eltörölte a bűnt. Mindenkinek nyitva van a bárka ajtaja. És mint a tékozló fiú, ahogy hazatért az Atyához. Az Atya ugyanúgy vár bennünket. Az Atya ugyanúgy átölel bennünket. És örül, és boldog, és lakomát rendez, hogy elveszett az ő fia, de megtaláltatott. Kérlek, mondd el velem ezt az imát, hogyha hiszed a szívedben, hogy Jézus Isten fia meghalt és föltámadt. Vezetlek ebbe az imádságban, kérlek szépen téged, hogy kövess ebbe az imában, ne szégyeld őt, csukd be a szemed, ha gondolod, ha akarod, hajtsd meg a fejedet, ahogy szeretnéd, ha ülsz, vagy állsz, teljesen mindegy, az Atya hazavár téged. És mondjuk együtt, hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, jöjj a szívembe, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom, és én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől, ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen.